Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
Az Egészségkód állandó szakértője Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője, akit ezúton üdvözlök. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat. Az első beszélgető partnerünk egy olyan...
Hogy belevágtál azonnal?
Igen, egy olyan kolléganő lesz, akivel egy fél éve már beszélgettünk erről a témáról, de nagyon érdekes téma szerintem. Biztos, hogy nagyon sokakat fog érinteni, úgyhogy én örülök, hogy újra napirendre tűztük.
Egész pontosan. Július 13-án beszélgettünk a Magyar Űrkutatási Programról, és rengeteg kérdést föltettünk akkor is. Most azóta eltelt fél év, úgyhogy tudni fogjuk azt a beszélgetés végére, hogy hogy áll, a terv szerint haladnak-e, és mi minden történt, voltak a meglepő fordulatok, és egyáltalán hol van a vége. Szóval itt van velünk a vonalban dr. Nagy Klaudia Vivien, a Városmajéri Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszékének adjunktusa, a Hunor Program orvosi vezetője. Üdvözlöm!
Szeretettel üdvözlöm Önöket és a hallgatókat is.
Honnan beszél most? Egyébként egy kicsit olyan távoli a hangja, nem űrállomásról,
ugye? Volt egy késés benne.
Nem az űrállomásról, de valóban kicsit távolabbról, jelen pillanatban Kölnben vagyok, az Európai Űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, ahol jelenleg egy európai űrhajós missziónak a szupportja zajlik, és ebben veszek részt.
Ennek van köze a Hunor programhoz?
Abban a tekintetben van köze a Hunor programhoz, hogy amellett, hogy ellátom a Hunor program egészségügyi feladatait, amellett egy hivatalos űrorvosi képzésben is részt veszek az Európai Űrügynökségnél, aminek a része az, mint egy szakmai gyakorlatként, hogy különböző európai asztronauta missziókat kell szupportálni, így most a svéd asztronautának vagyok az egyik orvosa, aki éppen... Most múlt hét pénteken jött vissza a nemzetközi űrállomásról, ahol összesen majdnem 3 hetet töltött el.
Wow, és a 3 hét alatt ön végig figyelte az ő állapotát?
Természetesen. Ez úgy zajlik, hogy egészen nem csak a kilövéstől, hanem már a kilövés előtt bőven van munka és feladat az űrhajós felkészítésével. Ezt követi 2 hét karantén, amit a legalább egy orvos, aki az Európai Űrügynökség orvosa együtt tölt az asztronautával Floridában, majd pedig a teljes misszió alatt figyelemmel kíséri a missziót, részt vesz több privát, úgynevezett privát orvosi beszélgetésben, egyáltalán az űrállomásról jelentkezik ilyenkor be az asztronauta, és az egészségi állapotáról beszélgetünk, megfelelő koreográfia mentén, mint egy vizsgálat, csak egy telemedicinás vizsgálatról van szó gyakorlatilag, és aztán a visszatérésnél is mi várjuk az asztronautát, és jelen esetben, mivel ő egy Európai Űrügynökségnek egy asztronautája, az ő rehabilitációja az Kölnben zajlik az Európai Asztronautikai Központban, tehát ide kell őt visszahoznunk egy direkt speciális repülőjárattal, ami meg is történt a hétvégén. Szombat reggel tért vissza ide Kölnbe az űrhajós velünk együtt.
Ez mitől volt speciális? Ugyanezt akartam én is kérdezni. Mitől volt ez, vagy mitől speciális egy ilyen repülőjárat, amivel őt vissza kellett idehozni?
Private jet.
Meg vélelmezem, hogy ennél bonyolultabb oka lehet.
Egyrészt ez egy private jet, tehát nem egy repülőjeggyel utazik bármely repülőjáraton, hanem ez egy külön járat, és hát természetesen ami ennél fontosabb, hogy fel van szerelve mindenféle orvosi eszközökkel, amelyekre szükség lehet a visszatérés után, és folyamatosan monitorozzuk az asztronautát. Általában ilyenkor nincsenek jól az űrhajósok, gyakran vannak tengeri betegségszerű szindrómáik, amik több napig is tarthatnak akár. Emiatt természetesen, emiatt is folyamatos felügyeletre van szükségük és orvosi segítségre. Szerencsére mi asztronautánk nagyon jól viselte az űrutazást és az utána lévő szakaszt is.
Megint összekérdeztünk.
összefügg a gravitációval, erre kérdezem.
Nem, én azt akartam kérdezni, de ez is jó kérdés. Összefügg azzal, hogy mennyi időt tölt fent, tehát ez a néhány hét, ez egy rövid űrutazásnak számít, és amiatt lehetnek ilyen tünetek, vagy ez mindig van? egy hosszabb
dán. Igen, az űrhajózásban számos definíció van, így ezek között az űrutazás hosszára vonatkozóan, és a 30 napnál rövidebb űrutazás rövid távú űrutazásnak, a 30 napnál hosszabbat pedig hosszú távúnak nevezzük. A mi asztronautánk 3 hetet töltött körülbelül az űrállomáson, ami majdnem, hogy a 2 határán helyezkedik el, de mindenképp még a rövid távú missziók közé tartozik. Természetesen sok szempontban minél több időt tölt el az űrállomáson az asztronauta, annál több szempontból lesz a szervezete érintett, annál több orvosi vonatkozásban lehet probléma, lehetnek változások, természetesen ezeket folyamatosan monitorozzuk, vannak vizsgálatok a fenntartózkodása alatt, előtt és utána, és általános és speciális vizsgálatok is egyes szervrendszerekre vonatkozóan, amivel tudjuk követni azokat a nagyobb jelentőségű kórképeket, amivel viszonylag gyakrabban találkoztunk. Eddig abban a cirka 70 évben, amióta az űrutazás valósággá vált, de hogyha azt vesszük, olyan sok asztronauta ez alatt a 70 év alatt, összesen több mint 700 asztronauta járt az űrben, hogyha belegondolunk abba, hogy például egy nagyobb klinikai vizsgálat, amit például egy új gyógyszernek a kifejlesztésénél végeznek, az egy több ezer beteggel történő vizsgálat, akkor azért láthatjuk, hogy 700 asztronauta után bőven, bár már sok mindent tudunk, sok mindent láttak a kollégák az évek során, de bőven van még mit tanulnunk, illetve bőven vannak még olyan tapasztalatok, amiket meg kell szereznünk az űrutazás kapcsán.
Mielőtt rátérünk a magyar űrprogramra, még egy kicsit érdekel az a svéd asztronauta, akinek ön volt az űrorvosa, vagy ön az űrorvosa, hogy a kilövés előtti pillanatokról, ha ezt így elmesélné nekünk, hogy ott mire figyelnek, milyen magas a vérnyomása, a pulzusa egy asztronautának, tehát ilyenkor mik történhetnek egyáltalán?
Igen, hogy gyakorlatilag ezek az asztronauták, de az asztronauták mind jól képzett szakemberek. Például a svéd asztronauta, ő egy vadászpilóta, aki a mai napig gyakorolja a szakmáját. Természetesen nagyon sok vizsgálat zajlik, és vannak bizonyos monitorozási lehetőségek, amik a kilövés pillanatában is, a pulzus szemmérésén, a kilövés pillanatában is folyamatosan vannak. De azért mondjuk arra nem kell normál esetben számítani, hogy ezekben bármilyen különösebb eltérés lenne. Tehát itt válogatott szakemberekről van szó, már mint az asztronautákról, akik az űrutazásban vesznek részt. Tehát nominálisan ők jó élettani paraméterekkel mennek fel az űrbe folyamatosan, viszont természetesen lehetnek balesetek, lehet bármiféle vészhelyzet a kilövés során is, mint ezt tudjuk, hiszen egy rakétán ülnek rajta gyakorlatilag, és erre már volt számos példa sajnos az űrutazás történelmében, hogy baleset történt, és hát leginkább ezzel kell számolni, és erre kell megfelelően fölkészülni. Aha. A kilövési periódusban.
Arra gondol, hogy ilyenkor a kilövés előtt felmerülhet a halálfélelem egy asztronautában, vagy akár ezzel uralkodhat rajta?
Gyakorlatilag arra próbáltam célozni, hogy ez nem fog rajta uralkodni, mert ők profik szakemberek, egyébként tisztában vannak a veszéllyel, és egyébként például a mi űrhajósunk vadászpilótaként azért ehhez hasonló veszélyen nap mint nap szembesült korábban is. Inkább arra gondolok, hogy kérdezte ön, hogy milyen orvosi helyzetek adódhatnak. Uh-huh. Erre válaszol mondtam, hogy hát leginkább ugye balesetek, szerencsétlenség történhet, meghibásodás, ami esetleg katasztrófához vezet. Természetesen ezekre fel kell készülni. Erre a jelen pillanatban ugye a SpaceX, akik az úgynevezett Crew Dragon kapszulában juttatják fel az asztronautákat az űrállomásra, természetesen egy jelentős kontingenssel rendelkeznek ennek az esetnek a kezelésére, de erre minden esetben fel kell készülni, hogy ilyen lehet.
No, akkor térjünk egy picit rá a mi űrhajósainkra. Amikor tavaly nyáron beszélgettünk, akkor még 4-en voltak. Most hányan vannak a kiválasztottak? Hol tart ez a folyamat?
Igen, továbbra is 4-en vannak, és ahogy már beszélgettünk róla tavaly nyáron, ők elkezdték az úgynevezett alapképzést. Az alapképzés teljesen hasonló, és az Európai Ügynökség protokollja alapján történik, mint például itt az Európai Ügynökségnél az asztronauta jelöltek alapkiképzése, aminek a része különböző elméleti és gyakorlati szakmai tudások megszerzése, illetve része ennek a fizikai tréning, a fizikai edzettségnek a fejlesztése, továbbá része a pszichológiai utánkövetés és fejlesztés, illetve természetesen fizioterápiás kezelések is a részei ennek a felkészítésnek, és hát ezt a felkészítést folytatják most tovább az asztronauta jelöltek egészen május végéig.
Róluk egyébként tudható valami publikus információ? Említette az előbb a svéd asztronautánál, hogy ő vadászpilóta, ez a 4 magyar jelölt, aki talpon maradt, ők milyen szakmát űznek, vagy milyen irányból kerültek közel ehhez a lehetőséghez?
Igen, természetesen tudható, amikor a nevük bejelentésre került, akkor a sajtóban volt róluk is az ő háttérükről is egy részes információ. Egyébként mindannyian felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, közülük 3 mérnök diplomával rendelkeznek, a 4. pedig orvosi diplomával rendelkezik.
Egy picit beszéljünk ennek a 4 embernek a motivációjáról, mert érdekel az, hogy egy mérnök, vagy akár egy orvos miért szeretne az űrbe jutni? Tehát milyen kutatásokban szeretne részt venni, amihez úgy érzi, hogy az ő tudása elengedhetetlen?
Igen, tehát eleve, amikor meghirdetésre került a Hunor program és az asztronauta jelentkezés, ott az asztronauta sziluettben leírásra került, hogy gyakorlatilag egy olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező tudós embert, vagy szakembert keresünk, aki különböző kísérleteket fog elvégezni az űrállomáson. Tehát nem egy pilótát, nem egy katonát, hanem egy olyan gyakorlatilag tudományosan érdeklődő és tudományos szempontból is előképzettséggel rendelkező asztronautát, úgymond projekt asztronautát, aki a Magyarország által kifejlesztett kísérleteket fogja elvégezni. Tehát amikor a jelentkezők jelentkeztek Hunor asztronautának, akkor ezzel már tisztában voltak, és ez volt a fő motiváció gyakorlatilag, hogy ebben a tudományos célújrutazásban részt vehessenek.
Mikor kezdődött a kiválasztási folyamat?
A kiválasztási folyamat 2022-ben kezdődött, 2022-ben jelent meg az online jelentkezési lehetőség, és onnantól kezdve, ugye először 240 fő jelentkezett, 240 olyan jelentkező volt, akik az alap kritériumoknak megfeleltek, és hát azokból kellett leszűkítenünk többféle kritériumrendszer, tehát egyrészt szakmai kritériumok, különböző online, egyrészt a tudás, másrészt a logikai képességüket, harmadrészt a pszichológiai képességüket felmérő tesztekkel, majd pedig az ebből leszűkített csoport, tehát összesen 44 fő, egy személyes jelenléttel járó teszten vett részt az Európai Ügynökségnél, ami részben pszichológiai, részben pedig logikai tesztelés volt.
Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
Vehetünk annyit, amennyi elégséges lehet, de elképzelhető, hogy D-vitamin pótlásra is szükség van, amit általában multivitamin készítmények, vagy C-vitamin és D-vitamin együttes adásával bárki kényelmesen pótolhat, és akkor természetesen itt van mögötte rengeteg örökletes faktor, amit nem tudunk kiszámítani. Ugyanígy a pajzsmirigynél hasonlóan a mellékpajzsmirigynél is, a pajzsmirigynél is a stróma, ennek sem tudjuk pontosan az okát, de örökletes faktor biztos van benne, hiszen számtalanszor látjuk azt a különböző vizsgálatoknál, hogy igen, anyukának van a strómája, aztán megnézzük a lányát is, és hát felajánlunk neki mindjárt egy ultrahangvizsgálatot, hogy bizony, az sem kizárt, hogy ott is van egy gömb, ami esetleg kezelésre szorulhat.
Szóval beszéljünk most már a termoablációs kezelésről, hogy ez mitől különbözik az eddigi kezelésektől, illetve az is érdekel, hogy eddig hogyan kezelték a mellék pajzsmirigy megnagyobbodását, és miben tér el a termoablációs kezelés?
A mellék pajzsmirigy kezelésének eddig két fő módja volt ismeretes. Az egyik egy gyógyszeres kezelés, nyilván a végstádiumú vesebetegeknél a dialízis kezelés volt az, ami meg tudta szabadítani a fölösleges hormonokkal a pácienst, de ugyanígy a foszfordiéta, vannak különböző foszforkötők, amiket kaphattak ezek a betegek, vagy aktív D-vitamin analógokat, kalcimimetikumokat. Tehát gyógyszeres kezelés át egyrésztről a lehetőségek tárházában, másrészt pedig a műtét, tehát a nyitott műtét, a mellék pajzsmirigyeknek, a megnagyobbodott mellék pajzsmirigyeknek az eltávolítása. Jellegzetesen izotóp vizsgálattal mutatják ki ezeknek a mellék pajzsmirigy elváltozásoknak, ezeknek a megnagyobbodott mellék pajzsmirigyeknek az elhelyezkedését, és aztán a sebész ezek alapján, a vizsgálatok alapján tájékozódik, hogy vajon melyik mellék pajzsmirigy az, amit meg kell úgymond támadni, és a nyak feltárásával, a pajzsmirigy mobilizációjával, tehát elmozdításával, melyik az a mellék pajzsmirigy, amit el kell távolítani. Uh-huh. Azonban ez az új lehetőség, ez valóban egy ilyen game changer volt, tehát egy merőben új megközelítést adott ennek a lehetőségnek.
Azt írja ez a cikk, hogy a kezelés után néhány nap múlva mindhárom beteg, akik itt említve vannak, ők elhagyhatták a klinikát. Milyen szövődményei lehetnek mégis ennek a beavatkozásnak? Vannak-e olyan kockázatok, amik miatt akár a lábadozás az hosszabb lehet?
Igen, tehát maga ez a kezelési forma, ez egy minimál invazív kezelés, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy tűszúrásból dolgozunk, ultrahang készülék segítségével, egy jó minőségű ultrahang készülék szükséges hozzá, megfelelően nagy felbontású képet kell, hogy kapjunk erről a különleges anatómiájú helyről, és egy lidokain, tehát helyi érzéstelenítő beadásával, és megfelelő mennyiségű folyadékkal való előkészítést követően tudjuk megközelíteni ezeket az elváltozásokat. A kezelés egy speciális antenna segítségével történik, ugye ez az antenna egy kihegyezett végű tű, így ránézésre, egy milliméter vastagságú körülbelül, vagy valamivel talán nagyobb, attól függően, hogy melyiket választjuk. És ezekkel a tűkkel szúrjuk meg tulajdonképpen ultrahang vezérelve ezeket a megnagyobbodott mellékpajzsmirigyeket, és azután hőt közlünk vele, tehát a mikrohullám segítségével felmelegítjük a szöveteket egy olyan kritikus hőmérsékletre, amikor a fehérjék kicsapódnak, tehát megszűnik az életképességük, megszűnik a vérellátásuk, és azután a szervezet ezt az elhalt szövetet szépen lassan lebontja. A szövődmény lehetőségei is ebből a speciális elhelyezkedésből fakadnak. Ebben a régióban van a hangszálmozgató ideg. A hangszálmozgató idegnek a termális, tehát a hőmérséklet miatti károsodása az igen-igen ritka, de mégis előfordulhat. Ezek általában átmeneti jellegű változások, tehát nem olyan, mint amikor adott esetben szerencsétlenül mondjuk egy szikével átvágásra kerül egy ideg, hanem általában ezeknek az ideghüvelyeknek a duzzadását okozza, vagy maga a megduzzadt mellékpajzsmirigy, tehát az ödémássá kezelés következtében ödémássá vált szövetek helyezik nyomás alá a hangszálmozgató ideget. Ezek idővel, ahogy a gyulladás csökken, ez szépen elmúlik, és a páciensek rekedtsége esetleg, ami kialakult, az visszaáll a normális beszéd hangá. Elsősorban ez az, amit legkevésbé szeretünk szövődmény, hiszen az ereket, amiknek a sérülése még esetleg előfordulhat, ezeket ultrahang segítségével jól el tudjuk kerülni. De ugyanezt a célt szolgálja ez a bizonyos beadott folyadék, tehát ami a helyi érzéstelenítőn kívül még beadunk oda a szövetek közé, ezek megfelelően hűtik ezeket az idegi struktúrákat, amiket esetleg megsérthetünk, és megfelelő biztonságot adnak a kezeléshez.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden szavát értettem, de nagyon igyekeztem követni, és visszaugralék még egy nagyon picit a mellékpajzs mirigy megnagyobbodására. Tehát, hogyha a kezelés után egy megfelelő méretű mellékpajzs mirigyel távozik a beteg, ez visszakaphatja-e ugyanazt a méretét, mint amit egyébként redukáltak? Szóval, hogy mik azok a kockázati tényezők, megint csak maradok a kockázatnál, amik akár kizárhatóak lehetnek egy ilyen kezelés után.
Az alapbetegséget, tehát a végstadiumú veseelégtelenséget nyilvánvalóan nem gyógyítja ez a kezelés. Hmm. Talán fölösleges is volt megjegyeznem, de ennek megfelelően egy ponton bele tudunk nyúlni ebbe az ördögi körbe, ami a kálcium-foszfor-D-vitamin anyagcsere zavar tengelyben van. Azonban ezek a mellékpajzsmirigyek, akár néhány sejtből is, ami esetleg ott maradt a kezelés után, vissza tudnak nőni, de még hogyha sikerült egészében elpusztítani is, akkor is van még három másik, ami adott esetben megnőhet, tehát van még három másik mellékpajzsmirigy is. Azon nagyon nagy előnye ennek a termoablációs kezelésnek, hogy minimál invazív valóban, nem kell feltárni a beteg nyakát, nem kell tartanunk azután az összenövésektől, mint ahogy egy nyitott nyaki műtétnél már másodszorra sem olyan szívesen operálják, meg harmadszorra még kevésbé, negyedszerre, meg jobb, ha nem is beszélünk róla. Uh-huh. Ez már annyi potenciális szövődményt rejt magában, ami nyilvánvalóan nem kívánatos. A rádiófrekvenciás vagy a mikrohullámú kezelés, tehát a termoablációs kezelések, ezek tulajdonképpen akárhányszor kivitelezhetők, az egyik beavatkozás nem rontja a másodiknak az esélyét, tehát ameddig jól látható és ultrahanggal követhető, a tűt oda visszük el, ahová szeretnénk.
Az előbb már beszéltünk a kialakulásnak az okairól, de ha már az életmód is számba vehető, tud olyat javasolni, olyan életmódbeli változtatást, hogyha esetleg valakinek erre hajlama van, akkor ez kiküszöbölhető lenne?
Tulajdonképpen a normális D-vitamin pótlás az körülbelül, és a megfelelő kálcium bevitel, amivel ezt a tengelyt erősíteni tudjuk. Emellett pedig nagyon sok olyan örökletes probléma adódhat, amit nem tudunk sajnos kivédeni. Hmm. Tehát ezen a területen nagy prevenciós lehetőségünk nincsen. Hát nyilván vigyázzunk a veséinkre, hogy az jól működjön.
A beszélgetésünk végén még engedje meg, hogy azt megkérdezzem, hogy a termoablációs kezelés az a mellékpajzsmirigy megnagyobbodáson kívül milyen más esetekben alkalmazható?
Szemmelweis Egyetemen mi vagyunk az országban a legnagyobb központja ezeknek a termoablációs kezeléseknek. A máj daganatok kezelésében nagyon nagy hatékonysággal használjuk a különböző termoablációs lehetőségeket. A vesetumoroknál hasonlóképpen ez a két tumortípus, amiből a legnagyobb számban végzünk beavatkozásokat, de csontdaganatoknál is jó indulatú elváltozásokat is kezelhetünk ezzel a módszerrel. Most a strómagöböknek a kezelése, ami nagyobb múltra tekint vissza, ugye ez a hagyományos strómagöbök, tehát a göbös golyva, amit kezelünk ezzel a módszerrel. Ezek általában esztétikai vagy nyelési zavart okoznak, van akinek hangképzési zavar, esetleg fulladás. Ezeknek a kezelése. A májdaganatoknál az elsődleges, másodlagos májdaganatok, tehát amikor valamilyen egyéb betegségnek az áttétjeit kezeljük a májban, és a vesedaganatok kezelésében is szintén nagy hatékonyságúak. Ugye a rádiófrekvenciás kezelések egészen hasonlítanak az imént említett, vagy a mellékpajzsmirigy kapcsán említett mikrohullámú kezeléssel, hasonlóan egy kezelő tű segítségével roncsoljuk a daganatot, és van, amikor hideggel dolgozunk, az pedig a krioabláció, ekkor megfagyasztjuk a daganatokat extrém hideg hőmérsékletre, és mínusz 20-40 fok körüli hőmérsékletet, ha elér egy daganat, akkor hasonlóképpen elhal, mint hogyha éppen megfőznénk, vagy megsütnénk a meleggel.
Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Nagyon szívesen.
Dr. Deák Pál Ákossal, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika onkointervenciós részlegének vezetőjével beszélgettünk a termoablációs kezelésről.
Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvost.hu.